Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Szeretettel köszöntelek benneteket a 153 lélekmód magazin mai adásában. Témánk a kreativitás, ötlet. Partneremre már régóta várok. Köszöntelek szeretettel itt a stúdióban Patocskai Ritát, Szilárd és tanulót.
Köszöntöm a hallgatókat.
Kreatív embernek ismerem Ritát. Ez rögtön abból is kiderül, hogy két hete szervezzük ezt a találkozót, mert hol Németországba, hol Spanyolországba utazott. Rita egyébként komoly tapasztalatokkal rendelkezik az utazások terén. Mondhatnám, hogy világutazó, de inkább világlakó, mert nem csak elutazik oda, hanem ott is tölt időket. De mielőtt ebbe belevágunk, kreativitás szempontjából hányasra értékelnéd magad egy 0-tól 10-es skálán?
8-asra, 9-esre.
Gyerekkorodban is ennyire kreatívnak ismerted magad, mert a 8-as az kifejezetten egy jó érték.
Gyerekkoromban is, de akkor inkább más irányba, akkor inkább művészeti téren voltam kreatív, most meg úgy érzem, hogy inkább az ilyen interkulturális témák felé közeledem, illetve a probléma megoldás is a mindennapi dolgokban.
Ez azt jelenti, hogy gyerekkorodban festettél, rajzoltál, vagy még iskoláskorodban is?
Igen, és zongoráztam is 13 évig.
Mit gondolsz, mennyire van összefüggésben ez a tevékenység abban, hogy ilyen kreatív lettél?
Szerintem ez főleg gyerekkorban meghatározó, hogy ugyebár a gyerekeket nem érdeklik bizonyos problémák, amivel lehetne fejleszteni a kreativitást, viszont a művészetek igen, ezért ezt a módszert kell arra használni, hogy fejleszik a gyerekek kreativitását.
Mi lehet ennek az oka? A szabadság, amit mondjuk egy művészi alkotó tevékenység folyamán átél egy gyerek?
Én ezeket kihívásnak tekintettem, és mai napig nagyon szeretem a kihívásokat, és ezért élveztem annyira a művész jellegű feladatok megoldását.
Na, áruljuk el a hallgatóknak, hogy miért neveztelek én téged világlakónak.
Már kiskoromban sokat utaztam a szüleimmel, főleg nyaranta a tengerpartra, illetve télen síelni Ausztriába, Szlovéniába, Németországba. Anyukám nyelvtanár, és minden nyáron kint tölt egy hónapot Németországban, hogy szinten tartsa a tudását. Ezért hozzám nagyon közel áll, és természetes az, hogy más országokba valamennyi időt eltöltsünk. Illetve 2010-ben fogadtam először cserediákot Olaszországból, és nagyon megtetszett, azóta minden évbe fogadunk. Volt már 3 diákom Olaszországból, egy Németországból, és most van egy Törökországból. Ezáltal szinte családinak nevezhető kapcsolataim vannak ezekkel a diákokkal és a családjaikkal, és rendszeresen meghívjuk egymást, hol ők jönnek ide, hol én megyek oda.
Ugye az EFS keretében zajlik ez a történet.
Az első fogadás az igen, onnantól kezdve igazából a diákon, illetve a fogadó családon múlik, hogy mennyire jó a kapcsolat. Ismerek olyat is, aki azt mondta a diákjának az utolsó napon, hogy soha többé nem akarlak látni, meg olyat is, aki évente 2-3-szor találkoznak. Én például ilyen vagyok, nem az összessel sajnos, de az első cserediákommal kifejezetten jó a kapcsolat, tehát nyaranta egy hónapot töltök náluk Olaszországban, és heti szinten beszélünk.
Szünetben itt beszéltünk róla, hogy milyen motivációja van ennek az olasz családi kapcsolatnak.
Nagyon szeretjük egymást az olasz családommal, és szeretnék, hogyha megtanulnák olaszul, illetve viccből mindig azt mondja, úgy hívom, hogy az olasz apukám, hogy szeretne összehozni egy olasz fiatalemberrel, mert az neki milyen jól lenne, hogy engem így beavat az olasz kultúrába.
És sikeres ez az akció?
Nem, hát az olasz fiúk azok mint 140 centik, úgyhogy nem egyszerű.
Az utazásoknak van-e köze szerinted ahhoz, hogy ez a kreativitásuk fejlődik és erősödik?
Van, nagyon fontos szerepe van.
Ezt zene után fogjuk kifejteni. Hamarosan visszatérünk Patocskai Ritával, és a kreativitásról folytatjuk a beszélgetést.
Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Szeretettel köszöntelek benneteket a 153 lélekmód magazin mai adásában. Patocskai Rita, Szilárd és tanulóval folytatjuk a beszélgetést a kreativitásról. Az volt az utolsó kérdés az előző blogban, hogy összefüggésben van-e azokkal az utazásokkal, hogy Olaszországban is eltöltöttél egy csomó időt. Hogyan segített téged akár az olaszországi kultúra a kreativitásnak a fejlesztésében?
Hogyha rákeresünk az interneten a kreativitás definíciójára, akkor valami olyasmit találunk, hogy sokféle különböző tapasztalat összekapcsolása, és ezáltal egy újféle megoldás találása. Most hol lehet sokféle különböző új tapasztalatot szerezni? Hát utazásokkal. Én elég fiatal voltam, 15 éves, amikor először egyedül mentem Olaszországba, és akkor 3 hetet töltöttem kint. Nem minden országra igaz ez, például Németországra nem, de én Dél-Olaszországban voltam, és ez egy nagyon zárt közösség. Nem is nagyon beszélnek angolul, csak olaszul, azt is főként dialektusban, amit nehéz érteni. Tehát egy olyan homogén közösségbe bekerülni, ami teljesen más, ez egy óriási sok először. Vannak ilyen kulturális adaptációs folyamatok, például az első az a sok, először minden új, minden érdekes. Az első része még olyan, mint egy ajándék. De aztán pár nap vagy egy-két hét után beleununk, és akkor már hiányzik a régi, akkor már keresjük a hibákat az újba. És van a harmadik lépcső, amikor pedig elfogadjuk, hogy ez is jó, az eredeti is jó, és mindkettőben jól érezzük magunkat.
Ugye a kreativitáshoz az kell, hogy sok mindent lássunk, és abból létrehozzunk egy újat. Mi mindent tapasztaltál például Olaszországban, ami más, mint itthon, és számodra egy új és érdekes adalék volt?
Az olasz emberek teljesen mások. Kevésbé fontos az individuum. Nagyon-nagyon társasági lények, tehát ott minden nap mennek valahova csoportba szórakozni, illetve vannak ilyen kötött társaságok, és csak ők mennek, de ők együtt mindenhova, minden nap mindent megbeszélnek, illetve nagyon-nagyon fontos az önkifejezés. Tehát az egyéni érdekek azok annyira nem fontosak számukra, viszont a művésziség nagyon fontos. Tehát zenei, illetve például a divatnak is a központja mondhatni Olaszország. És ez azért van, mert nekik az nagyon fontos. Végig sétálunk egy olasz utcán, mindenki úgy néz ki, mint egy topmodell. Nem alkatilag, hanem
ruházatilag.
Így van, tehát ez nagyon fontos számukra, hogy kifejezzék magukat.
Amiket említettél, ezek családi közösségek, vagy pedig inkább baráti közösségek?
Családi is, ugye Olaszországban főként nagy családok vannak, ez egy ilyen tipikus sztereotípia Olaszországról, a mamma meg a nagy családi ebédek.
És ez igaz?
Igaz, viszont a barátok is nagyon fontosak.
Folytatódott a német úttal az életed, akkor hány éves voltál?
Ez idén volt 17, már majdnem 18.
A németek a sztereotípia szerint nem az a nagyon kifejező, nem az a nagyon nyitott, nem az a nagyon szabad, inkább szabálykövetők. Mit tapasztaltál?
Vannak benne igazságok, nagyon-nagyon nehéz egy német barátságát elnyerni. Sokat kell érte dolgozni, viszont azt szokták mondani, hogyha valakinek van egy német barátja, az a élete végéig a barátja marad. És ez szerintem így is van. Én szerencsére egy elég nyitott családba kerültem. Ez lehet, hogy azért is volt, mert előttem egy latin-amerikai cserediákuk volt, ami ugye hát megedzi az embereknek a
tűrőképességét és határ.
Igen. Voltak problémáim egyébként ezzel. Nagyon sok Németországban bevándorló, és főleg velük tudtam barátkozni, mert ők a nyitottabbak, de lettek német barátaim is, és büszke vagyok rájuk, mert sokat kellett értük dolgozni.
Erről és ezekről a titkokról fogunk hamarosan hallani. Zene után folytatjuk a beszélgetést Patocskai Rita, Szilárd és Világ lakóval.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Folytatjuk a beszélgetést a 153 lélekmód magazinban a kreativitásról. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Patocskai Rita, Szilárd és tanuló, aki mesélt az olasz élményeiről, illetve most éppen Németországnál tartunk. Említetted, hogy a németek barátságát nehéz elnyerni, de neked sikerült. Te iskolába is jártál Németországban. Milyen a német oktatás, mondjuk ha a kreativitás segítését nézzük?
Ez is egy sok volt számomra, amikor az első napon beültem az iskolába, mert hogy minden tanóra dupla 90 perces, és a 90 percből 80 perc az az, hogy a diákok beszélgetnek. Teljesen le voltam döbbenve, hogy ezek mit pocsékolják itt az időt, mert ugye hát ilyen módszerrel sokkal kevesebb anyagot lehet átvenni, mint Magyarországon, és nem voltam hozzászokva. De azt hittem, hogy jó, ez még csak az első nap, de nem lett máshogy. Meg is kérdeztem ugye a körülöttem lévő felnőtteket, tanárokat, hogy miért van ez. És azt mondták, hogy nagyon fontosnak tartják, hogy a diákok kiskoruktól már első osztálytól rá legyenek, idézőjelbe kényszerítve arra, hogy gondolkozzanak. És hogyha felmerül egy téma órán, akkor mindenkit végig kérdeznek. Lehet ezt kényszernek mondani, mert nem elég, hogyha a vizsgákat hibátlanra megírják, akkor kapnak csak jó jegyet, hogyha órán is aktívak. Ezért rá vannak kényszerítve, hogy hozzászóljanak. Sok különböző ötlet születik ilyenkor órákon, és én ezt így utólag nagyon jónak tartom. Akkor unalmasnak tűnt, mert azért végighallgatni 20 pár véleményt sok. De valóban azt látom, és szerintem ebből fakad a németeknek ez a szabálykövetése, hogy már kiskorukban megtanulják azt, hogy fontos, amit gondolnak, fontos, amit mondanak, fontos, amit tesznek, és következménye van.
Mikor szoktad meg, hogy ilyen módszer szerint mennek az órák?
Akkor, amikor elkezdtem érteni, illetve bekapcsolódni és az órában, mert először ugye alig értettem valamit, nem nagyon tudtam németül, de amikor én is be tudtam kapcsolódni, akkor nagyon érdekes lett. Főleg az olyan órák, ami itthon nincsen, például politika, szociológia óra már 9-10. Osztályban. Ez is nagyon érdekes szerintem. Németországban rengeteg a bevándorló, és már eljutottak odáig, hogy az iskoláknak külön osztálya van, van azoknak, akik odajárnak iskolába, de nem tudnak németül. És engem beraktak abba az osztályba is, ugye ott is ragad rám valami, és megismerkedtem nagyon sokféle emberrel, akikkel egyébként soha nem találkoztam volna Szíriából, meg Szibériából, meg ilyen helyekről, de az is nagyon élvezetes volt, mert ott figyeltek arra, hogy ki tudjuk emelni a mi nemzetiségünk sajátosságait, illetve ezen keresztül meg tudjuk tanulni a németet is.
Milyen érdekes dolgot tapasztaltál még Németországban, ami ezzel a kérdéskörrel összefügghet?
Volt egy óriási kulturális sokkom. Volt a fogadó családomban egy 10 éves kisöcsém, és amikor szóba került, hogy hova utazunk el őszi szünetbe pár napra nyaralni, akkor ezt a kérdést ezt ő döntötte el. És hát le voltam sokkolva. Mi az, hogy a 10 éves kisgyerek beleszól Magyarországon? Mi van? Hogyha valaki gyerek nem keres, akkor nem szól bele a döntésekbe. Németországban ez nem így van. Németországban a gyerek is egy szinten van. Ezzel azt érik el, hogy nagyon felnőtt módon gondolkoznak már egészen kiskoroktól, és komplex módon tudnak gondolkozni. Ez nagyon furcsa volt számomra, hiszen Magyarországon mondhatni annak van szava, aki letett valamit az asztalra. Egyébként ebből az ügyből volt az egyetlen egy konfliktusom a családdal, mert nekem ez először nagyon nehéz volt feldolgozni, hogy tényleg mindenki egyenrangú, és olyan sincs, hogy mondjuk felnőttek beszélgetnek, beleszól a kisgyerek és leszidják. Tehát a kisgyerek is bekapcsolódik a beszélgetésbe, ez néha próbára teszi a szülők idegrendszerét, de nekik ez teljesen természetes, és ezáltal sokkal többet tanul a kisgyerek, és sokkal többre értékeli önmagát, illetve nem sértenek szabályt, mert nincs olyan, hogy el tudom sunyogni, vagy semmi ilyesmi.
Zene után visszatérünk Ritával, és egy kicsit azon fogunk gondolkodni és beszélgetni, hogy mi jó Magyarországon, és mi az, amit esetleg változtatni lehetne, hogy esetleg jobban fejlődjön a gondolkodása a diákoknak, vagy a kreativitása. Maradjatok velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntelek benneteket a 153 lélekmód magazin mai adásában itt a Halas Rádióban. Beszélgető partneremmel, Patocskai Rita Szilárd és tanulóval a kreativitásról, a probléma megoldó gondolkodásról beszélgetünk. Evezünk egy kicsit Magyarországra. Ugye így, hogy láttad az olasz, illetve német kultúrát. Hogyan látod a magyar kultúrát, szocializációt, nevelési módszereket akár a családokban, illetve az oktatást? Mennyire segítik, vagy nem segítik a kreativitást?
Úgy látom, hogy Magyarországon a családokban is, és az iskolákban is nagyon fontos a felnőtt szerepe, hogy a felnőtt mondja meg, hogy mi lesz, a felnőtt dönt, a felnőttnek szót kell fogadni. Amit Németországban láttam, ez, hogy tanórákon is muszáj a diáknak bekapcsolódni a munkafolyamatba. Nagyon jónak tartom a kreativitás fejlesztése szempontjából, viszont úgy gondolom, hogy Magyarországon nem biztos, hogy ezt meg lehetne valósítani, főleg ebből fakadóan, hogy a magyar gyerekek, illetve diákok úgy vannak nevelve, hogy ők csöndben maradnak, jegyzetelnek, a tanár beszél, a felnőtt megmondja, a szülő megmondja. Nagyon nehéz lesz átkapcsolni, hogyha esetleg változást akarunk, nagyon nehéz lesz idézőjelben átkapcsolni az agyukat arra, hogy igenis ők is beleszólhatnak, és bele kell, hogy szóljanak, és amit mondanak, az értékes és jó.
Hogy lehetne ebből kilépni, mi a véleményed?
Nagyon-nagyon nehéz ebből kilépni, és hát most át lehetne térni az anyagi oldalra, hogy lehet, hogyha mondjuk nem lennének financiális problémái a magyar családoknak, akkor egy csomó vita elkerülhető lenne, ami mondjuk abból ered, hogy kisfiam már megint ezt akar, ott pedig olyan drága, nem lesz pénzünk ennivalóra. Ez egy oldala, illetve nagyon nehéz, hiszen a magyar népbe bele van ez ivódva. És sok külföldi tapasztalat kell hozzá, illetve körbe kell nézni a világba. Hogyha kelet felé nézünk, akkor egyébként még szigorúbbak a szülők, hogyha nyugat felé, akkor meg engedékenyebbek. Van mindkettőnek rossz oldala, meg kell találni az aranyközéputat.
Mi a helyzet Németországban? Mennyire jellemző, hogy nem a szülők nevelik a gyerekeket, hanem mondjuk a terheket, mondjuk a segítők, a babysitterek, az óperek végzik?
Erről nem nagyon tudok beszélni, mert én egy olyan családban voltam, ahol az anyuka mindig otthon volt, mert földjeik voltak, és neki nem kellett szinte soha kimenni, és az a család nagyon jól működött, tehát ott tényleg az anyuka főzött, az anyuka volt otthon. Régebben volt egyébként babysitterük is, de az anyával együtt dolgozott, tehát sose volt olyan, hogy rá lettek hagyva a gyerekek egy harmadik személyre. Minél több ember vesz részt egy gyerek nevelésébe, annál több kiskaput talál a gyerek. Tehát főleg az elvált szülőknél látom azt, hogy ha az egyik nem vesz meg valamit, akkor megy a másikhoz, az megveszi, és ez szerintem nem jó, mert meg kell tanulni a gyereknek, hogy a nem az nem, az igen pedig igen.
Az oktatásra visszatérve, mesélj nekünk azért valami jót.
Például a Szilárdiban azt látom, hogy pár éve elkezdték bevezetni az újfajta oktatási módszereket, illetve újfajta oktatási eszközöket, például az okostáblát, És ezt egy nagy előrelépésnek látom, mert nem csak a Szilárdiban, egész Magyarországon felismerték ezt a problémát, hogy valamit meg kell reformálni. Hát ez csak az első lépés, még hosszú lesz az út. Minél előbb el kell kezdeni, minél kisebb korban a diákokat hozzászoktatni, mert én 9-es voltam talán, amikor először találkoztam vele, és az osztály ezt egyhangulag elutasította. Tehát óvatosnak kell lenni vele, de felismertük a problémát, és elkezdtünk rajta változtatni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Rita, és kívánok neked nagyon szép napot és sikeres pályát.
Köszönöm szépen, viszont kívánom.
Ez volt a 153 Lélekmód magazin mai adása Patocskai Ritával a kreativitásról. Aki csak félig tudott bekapcsolódni és szeretné meghallgatni, az ismétléseket kövesse, illetve a hangalbumba hamarosan felkerül az adás. Jövő héten új témával jelentkezünk. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.